reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Parádés a hangulat itt a stúdióban, nevetünk, kacagunk, épp hogy nem, táncra nem perdültünk az elmúlt néhány perc, miközben a sporthíreket hallgattuk. Szolgálati közlemény tart a Klubrádió túlélési gyakorlata, ha tudják és szeretik a Klubrádiót, akkor mindenféleképp támogassák. A reggeli személy pedig ma dr. Kovácsik Rita egyetemi adjunktus, az LTPPK Egészségfejlesztés és Sporttudományi Intézetének oktatója, cheerleading edző és az Európai Cheer Szövetség Sportolói Bizottság tagja. Jó reggelt kívánok, szervusz, összetegeződtünk talán a könnyebb kommunikáció érdekében. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy a testedzés függésről fogunk beszélgetni, hát én megpróbálok így felfeküdni a díványra és elmondani, hogy milyen problémáim vannak, ami engem mondjuk a sport felé terelt, de ennél szintén fontos, ez is fontos lehet, meg az is, hogy mi is az a cheerleaderség. Ezt ígértem a hallgatóknak, hogy ma 9 és 10 óra között ki fog ez derülni, de akkor kezdjük talán a fajsúlyos témával. Mi az a testedzés függés?
Hát először is köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást mindenkinek. Illetve a nézőket, bocsánat, már reggel van, köszöntöm tényleg a rádióhallgatókat is. Igen, hát az edzés függőséggel akkor, hogyha kezdhetnénk, ugye ezt általában a testedzés függőségnek szokták így a magyar szakirodalomban egyezni, egyébként nagyon sok kifejezés van erre, főleg külföldi szakirodalmakban. Ez tulajdonképpen ugye sajnos a sportnak a negatív aspektusát világítja meg, bár előtte, mielőtt rátérünk, szeretném megjegyezni, hogy a sport alapvetően egy nagyon fontos dolog, nagyon hasznos dolog, és az egészségünkre jótékony hatással van, és alapvetően az, amiről mi most beszélni fogunk, ez bár a köznyelvben így elterjedt ez a jaj, ha már sokat sportolok, akkor fuha, függő, de ilyenről szó sincs, tehát a sok sportolás az inkább egy előnyös dolog, egészségünkre jótékony hatású, mint hogy ilyen függésbe menne át, de ugye abból kiindulva, hogy függőség, azaz addikció, ez egy olyan helyzetet tud teremteni mindenkinek az életében, hogy valamihez kötődünk, egy úgynevezett obszesszív viszonnyal, a függőségnek megvan több tényezője, csak hogy mondjak egy példát ebből, például, hogy az elvonási tünetek, vagy konfliktus a kapcsolataiban, tehát vannak ilyen tényezői, amik meghatározzák, hogy ez már káros lehet az adott személy életében, és az edzés függőség az egy úgynevezett viselkedési függőség, hasonló a játék függőséghez, az internet függőséghez, egy vásárlási függőséghez, tehát egy olyan viselkedési forma, amit ugye egy repetitív módon folyamatosan, kényszeresen végzünk, és ugye sajnos amit bármennyire szeretjük a testedzést, a fizikai aktivitást, vagy mozgást, bármilyen néven hívjuk, előfordulhat, hogy az edzéssel is így járunk, de hát ez nagyon-nagyon ritka.
Hasonlítható ez a kábítószer, alkohol és mindenféle más szerektől való függéshez?
Részben igen, meg más részben nem, hogyha abból az aspektusból közelítjük meg, hogy minden függőségnek a gyökere valamilyen tehát, hogy hasonló, hogy függésben vagyunk, kényszert érzünk, hogy azt végezzük. Az mindegy, hogy viselkedési vagy kémiai függőség. Akkor igen, ha úgy nézzük, mint ahogy pont az előbb említettem, hogy ez egy viselkedési forma, viselkedési függőség, és ugye pont amiket említettél, a drog, az alkohol, azok ugye kémiai szerek, kémiai függőség, és az ugye a testben végrehajt pluszba olyan módosításokat, amit itt a viselkedési függőségnél nincsen jelen.
A testedzés függésnek mik a tünetei?
Igen, hát általában minden függőségnél hatot, itt most egy kicsit az előbb belecsaptam, szoktunk megkülönböztetni. Ezt itt most főleg a viselkedési függőséget mondom, mert azért mondom, a kémiai szereknél ott egy más dolgok is belépnek. Ugye ez a szaliencia elsősorban milyen kiemelkedést jelent, tehát hogy folyamatosan szeretném végezni azt a dolgot. A másik, hogy ez a konfliktus, amikor előfordult családban, párkapcsolatban, ugye konfliktus azáltal, hogy én nagyon sok időt töltök az adott viselkedési formával, jelen esetben a mozgással. ugye keletkeznek elvonási tünetek, tehát hogyha abba hagyom, vagy nincs lehetőségem rá, akkor utána érzek egy ilyen kényszeres késztetést, hogy fú, ideges leszek, ingerlékeny, feszült, tehát nem, nincs levezetve az a feszültség, akkor a visszaesés, ami ugye úgy néz ki, hogyha nekem abba kell hagynom valami miatt azt megint. Mondjuk járok konditerembe, és csak bezár a konditerem, és nem tudok járni, akkor hogyha újra elkezdek, akkor nem ugyanarra a szintre térek vissza, tehát mondjuk időtartamban, hanem mondjuk kétszer annyit fog csinálni, mert ugye kimaradt egy kis időt, tehát egyrészt újra elkezdem, más is sokkal többet fog, és mindig egyre többet, és még kettő van, a hangulatmódosítás, tehát ugye edzés után, illetve közben is adott esetben jobb kedvem lesz, de főleg utána, tehát pozitív irányba módosítja a hangulatomat, ugye ez például a kémiai szerekre is vonatkozik, és az utolsó az pedig a tolerancia, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy egyre többet és többet és többet kell, hogy mozogjak, vagy kapjak attól, amitől függővé váltam. Ez megint lehet, ugye, mint az alkoholistáknál, és most itt egy párhuzamot vonva, bár mondom, ez kémiai dolog, hogy egy idő után ugye egyre több és több és több kell ahhoz, hogy azt a vágyamat kielégítse, hogy én az állapotomat, az a jó érzésem.
Így lesz az ember élsportoló?
Nem, az élsporthoz alapvetően ilyen szempontból nincsen köze. Az élsport, főleg, hogyha olimpikonokról, vagy ilyen nagyon komoly sportolókról beszélünk, ők általában szervezett keretek között sportolnak. Nekik ugye megmondják, hogy mikor, mennyit, stb. Az edzésfüggőség tekintetében viszont a legtöbb esetben rekreációs, vagy akár ennél lejjebbi szintről is beszélhetünk, tehát ilyen kis hobbi sportolás mindig a kezdet, és az illető saját magának kezdi el a sportolást beépíteni az életébe, és ez tud ugye olyan mértéket ölteni, itt az ilyen komoly esett tanulmányokban, aminél tényleg edzésfüggőség szituációjáról tudunk beszélni, vagy ennek a kockázatáról, azért ott ilyen napi 6-8 óra edzésről beszélünk, tehát ott az egyének káros az életére. Amíg nem káros, és egy olimpikonnak általában, most ne fizikai károsodásra gondoljunk, neki jó esetben van párkapcsolata, most azt, hogy mennyit időt töltnek, itt ez egy dolog, akkor szervezett az élete, az élet más területein is megállja a helyét attól függetlenül, hogy neki ez a munkája. Tehát ott van egy kötelességtudat, van egy elköteleződés, és ez egy más motivációt jelent maga a testedzés végzésére.
Az edzésfüggőség kialakulása kötődik-e életkorhoz? Első kérdés.
Hát alapvetően nem, bár megint az esettanulmányokra tudok alapozni, mivel nagyon ritka ez a dolog. Ezért tehát általában nem a nagyon fiatalokat érinti, hanem inkább a középkorúak, akár egy picikét idősebbek, igazából kifejezetten nincs olyan életkor, ami mondhatnánk, hogy veszélyeztetettebb. Talán a még idősebbek, tehát akik tényleg mondjuk akár 60 fölött vannak, őket meg azért kevésbé, mert azért egy fárasztó dologról beszélünk, és vannak limitek, tehát ugye hamarabb megsérül az illető, és akkor kevésbé megy el nagyon kóros irányba.
Az edzésfüggésnek vannak kiváltókai? Tehát mondjuk más pszichiátriai vagy mentális betegségekkel összefügghet? Tehát például adott esetben testképzavarral, narcisztikus hajlammal?
Igen, az edzésfüggőségnél két dolgot különböztetünk meg. Első körben van, amikor kicsit még visszább mennék. Nagyon fontos tisztázni, hogy a pszichológiában van egy ilyen, hogy DSM rendszer, ugye ez egy diagnosztikai rendszer. Aha. Ebben az edzésfüggőség nincsen benne, ami annyit jelent, a DSM rendszer, ez egyébként folyamatosan frissül, hogy nem tekinthető, tehát nincs akkora prevalenciája, nem érint úgymond annyi embert, aha, hogy bekerüljön ebbe a rendszerbe, hogy valakire tehát úgy lehessen még diagnosztizálni, meg kifejezetten testedzés függőséget így önmagában azt mondani, hogy ez akkora probléma. Viszont ugye megkülönböztetünk ennek ellenére elsődleges, meg másodlagosan jelentkező edzésfüggőségi addikciót, ami ugye annyit jelent, a kérdésedre kicsit hosszabban válaszol, vagy ha másodlagos addikcióként jelentkezik, akkor ugye társul valamihez. Például egy evészavarhoz. Valaki, ne adj Isten, anorexiában szenved, ugye akkor neki az elsődleges, ami egy testképzavar, tehát evészavar, testképzavar, ugye nem úgy látja magát, mint a valóságban, tehát ugye sokszor az anorexiának például túl kövérnek látjuk magunkat, és nagyon fogyni szeretnénk. És ennek ugye amellett, hogy a táplálkozásunkból visszaveszünk, meg kórosan keveset teszünk, amellett az edzés segít a fogyásban, tehát ugye társulhat mellé, mivel hogy ez egy testképzavar, egy ilyen kóros, idézőjelesen mondom, hogy edzés iránti vágyakozás, hogy ugye még vékonyabb legyek, vagy férfiaknál általában ez nem olyan gyakori, férfiaknál ez az izomdiszmorfia, ami gyakoribb, tehát izmot szeretnének építeni, és akkor ezáltal is lehet az, hogy nem látom magam még elég izmosnak, még kell mennem a konditerembe, még több súlyt kell emelni, itt többféle szituáció lehet, tehát ez gyakoribb, de tulajdonképpen ugye, mint mondtam korábban, egyik se kifejezetten gyakori, tehát ez a másodlagos, és akkor lehet elsődleges, az meg tényleg nagyon-nagyon ritka. Itt olyan esetekről számoltak be, akkor kifejezetten amúgy erre van több tudományos teória, de ami most jelenleg 2024-ben a legelfogadottabb professzor dr. Szabó Attila, aki amúgy szintén az ELTE-n tanít, és a szupervájzorom volt, és fantasztikus ebben a témában, és nagyon sok publikációt írt, ő fogalmazta meg, és mondom, ez a legelfogadottabb, hogy ez általában egy megküzdési stratégiával kezdődik, ami annyit jelent, hogy az illetőnek, egyébként ez vonatkozhat az alkoholra, bármire, van egy stressz az életében, valami stresszor kiváltja. Itt komolyabb stresszre kell gondolni általában, de érzékenységtől függ. És elkezdi alkalmazni, mint az alkoholistáknál, hogy jaj, csak iszok egy pohárra, jaj, csak ma este is, akkor egy kicsit tompítom ezt a fájdalmat, ugyanezen a metodikán keresztül, jó, akkor elmegyek mondjuk futni, bár nem szeretnék a futók ellen beszélni, tehát bármilyen mozgás. És elkezdem, ugye nem feltétlenül, inkább szervezetlen keretek között szokták ezt csinálni, elmegyek testmozgást végezni. Fú, utána jobban érzem magam. Ugye ez nagyon pozitív. És akkor ezt, ahogy elkezdem minden egyes alkalommal ilyen megküzdési stratégiaként alkalmazni, ez még mindig jó. Ezt hangsúlyoznám, ez még mindig jó, hiszen sokkal jobb, mint én az alkoholhoz. Ne adj Isten, bármi komolyabb szerhez fordulni. És akkor, ha ez elér egy olyan pontot, hogy nekem nagyon sok stressz van az életemben, és túllendül, mondom, egy napi 6-8 órát már elvesz az életemből, az ugye olyan sok lesz, hogy hát inkább elmegyek munkahelyet például futni. Na és ilyenkor már lehet azt mondani, hogy az életemre, mint személyi életemre ugye káros hatással lesz, hiszen ki fognak rúgni ebben az esetben, sajnos nem tudom ellátni a munkámat, és az ugye sok-sok kóros következménnyel jár, ne adj Isten, rámegy a párkapcsolat, vagy családi viszonyok romlanak meg, mert olyan szinten eluralkodik rajtam az a vágy, hogy a sport a legfontosabb az életemben, hogy akkor már ugye beszéltünk függőségi kockázatról.
Erre mikor csodálkozott rá a tudomány? Gondolom, mert nem régóta.
Igen, hát már a 90-es években jelent meg sok esettanulmány, az egyik első, az egyébként Angliában jelent meg.
Be kellett vinni valakit a pszichiátriára, mert folyamatosan futott?
Képzeld el, hogy egy Jackie nevű hölgy, mondom, Angliában írta le így az egyik első esetet ezzel kapcsolatban, ő amúgy futni kezdett el, és ő egy tanárnő volt, és hogy egyre többet kezdett el, igazából úgy történt az egész, hogy ő elköltözött az egyetem után, oda, ahol elkezdett dolgozni, és a szociális élete helyett elkezdett, ő most pont futni, de mondom, nincs jelentősége itt most jelen esetben a sportágnak, csak ugye a futás itt azért egy kicsit veszélyeztetett, mert az könnyű bármikor csinálni. És hát eleinte csak annyit tett, hogy mondjuk ebédszünetbe, amikor lehetne barátkozni másokkal, ugye ez egy tipikus szituáció, elment helyette futni. Akkor miután végzett a munkába, nem elment beszélgetni, megint azt mondom, barátkozni, a szociálisét, megint elment futni. És akkor magányosnak érezte magát, szorongott, kialakult egy enyhe depresszió, ez persze utólag derült ki. A lényeg, hogy egyre jobban növekedett itt a futás iránti, hát nem csak a vágya, hanem a tevékenység is, és mondom, amikor elérte ezt a 6 órát, akkor már olyan dolgok történtek, hogy nem ment be órát tartani, mert volt egy szülő értekezlet, nem tartotta meg. Nyilván ennek olyan következményt, hogy kirúgták szegényt a munkahelyéről, és akkor már még többet kezd, ugye megint ért egy nagyon nagy stressz, és mivel neki ez volt a coping mechanizmusa, a megszűzési stratégia, még többet kezdettem, ugye több ideje is lett, és akkor már napi 8 órákat edzett, és ha valaki napi 8 órát edz, igazából bármilyen sportot, ott már, és nem ilyen sportoló, tehát az más, mert akkor ott ugye egy célunk van, ott nekünk ez a munkánk, tehát azt most tegyük itt félre, akkor ugye sérülés történik, és akkor jön a sérülés, akkor el kell menni orvoshoz, akkor ott elkezdik fölgöngyölíteni ezt az ügyet, adott esetben ugye pszichológushoz elküldik, és akkor ott derült ki nála, hogy nyilván az is probléma, hogy folyamatosan megsérül, meggyógyul, megsérül, meggyógyul, megsérül.
De hogy gyógyul meg, és újra...
Így van, és de a háttérben igazából nála enyhe depresszió, mondom, szorongás, illetve ezek a tünetek jelentkeztek, hogy ő neki a sport került a középpontjába az életének, és minden más az háttérbe. Na és ez a kóros szint. Tehát nem szeretném, hogy az legyen, tudom, mondom, a köztudatban egy kicsit ez egy ilyen enyhébb bejelentkezik, de hogy azt gondoljuk, hogy a sport az egy rossz dolog, illetve hogy ennek azért nagyon komoly veszélye van mindenki részben, az nagyon-nagyon sokat kell edzeni. És jó dolog a sportot amúgy használni ilyen megküzdési stratégiaként, hiszen mennyivel jobb, mint hogyha ugye például kémiai szerekhez fordul.
Igen, és az edzésfüggésnek azt hiszem, hogy az is a velejárója, de nem, ez nem szakmai megállapítás, csak valahonnan azt érzem, hogy egy kicsit gondolkodásukban beszűkülnek, tehát csak a sport, illetve a futás lesz a hangsúlyos, mindenkivel, mindenről csak a futásról szeretnének beszélni, aztán csodálkoznak, hogy senki nem áll velük szóba, és ugye az ember nem dohányzik, mert hogyha fut, akkor nem dohányzik, tehát nem tud kimenni a barátaival megbeszélni, hogy mi is a helyzet a világban. Na és amikor megállapítják, hogy kóros az edzésfüggés, akkor jön a terápia, elveszem tőled a futócipődet?
Igen, akkor terápia következik. Annyiban hadd utaljak vissza rád, mert szegény futókat kicsit úgy éreztem, hogy kipécéztük itt
nyugodtan,
a témában,
meg,
hogy
is,
amúgy teljesen igaz, teljes igaz, mert teljesen tehát, hogy alapvetően igaz lehet, amit mondasz, de ez más sporttal is. Tehát, hogyha valaki nagyon rá van kattanva, most akkor mondjuk szegény konditermestert, hogy a gyúrásra, akkor ugyanúgy erről tud beszélgetni, és nem is baj, hogyha innen vannak a barátai, nem is baj, hogyha erről beszélget sokat alapvetően. Tehát ez nem probléma, hogyha az egyénnek, itt ez a kulcsmondatunk, nem lesz káros hatása az egyén életére. És ugye itt a káros hatásokat pont az előbb felsoroltam, tehát hogyha nem ölt olyan mértéket, amitől ő már tényleg csak veszít, hanem hozzátesz az életéhez, és azért a legtöbb embernek a sport hozzátesz az élethez, még akkor is, hogyha így szoktuk szlengesen mondani, ugye, tehát nem tudományos, meg egy kicsit rá van kattanva, ez ebben az értelemben még nem baj. Maximum, hogyha kitölti ezt az edzésfüggőség, van erre egy szuper kérdőív, 6 pontból áll, és esetleg ott a kockázatos kategóriába kerül, akkor érdemes arról egy picit beszélgetni a pszichológusra, és ide jön a kezelés is, hogy ha valakinél kicsit azt érezzük, hogy túlsúlyban van, nagyon fontos, vagy akár mi a családtagok azt érezzük, hogy túl fontos számára a sport, akkor nem azt jelenti, hogy testedzésfüggő, csak ha esetleg beszélgetünk vele, fölhívjuk pár dologra a figyelmet, lehet, hogy soha nem öltene nála a kóros mértéket, de érdemes ezt csak egy kicsit beszélgetni vele, hogy ő hogyan érzi magát ebben a helyzetben, és mit jelent neki a sport, és akkor visszacsatolva a kérdésedve, a pszichológus abszolút tud ebben segíteni, itt kognitív viselkedés terápiákkal, itt a Jackie esetében, aki itt egy esetet, amit meséltem, nála is az lett a megoldás, hogy ugye elment a pszichológus, tehát megállapításra került, hogy probléma van, utána elment a pszichológushoz, és szépen visszaépítették a kognitív viselkedés terápiával, hogy ne csak az edzés legyen az életének a középpontjába, vissza tudott menni, dolgozni, tehát 100%-ban helyreállt az élete, mint ahogy ez ki is tud alakulni, hiszen egy élethelyzet gyakran kihozza, hogyha egy ilyen nagyobb stressz ér minket, hogy utána mi erre hogy reagálunk, esetleg mit láttunk a szüleinktől. Tehát meg van, akinek van egyébként addikcióra való hajlama is, tehát ez sok mindentől függhet, és ezzel a terápiával, mint ahogy ki is alakítottuk a saját életünkben, amúgy már saját magunknak alakítottuk ki ezt a helyzetet, úgy szépen a pszichológus segítségével vissza is tudjuk alakítani.
Van egy barátom, aki többször lefutotta már a fejlipidész futást, ugye az arról szól, hogy el kell szaladni Spártáig, ugye ez maga a szimpla spártatlon, de hogy a fejlipidész meg arról szól, hogy onnan vissza is kell futni. És ez ilyen 490 kilométeres táv. És beszélgettem vele, és azt mondta, hogy azok, akik ezen a versenyen ott vannak, azoknál mindig valami defekt van. Tehát ők pont, hogy még talán nem a testedzés függésben vannak, hanem visszahat, tehát hogy egyéni problémáikat, családi konfliktusaikat, válás, haláleset, kábítószerfüggés, alkoholfüggés, stb. Próbálják meg a sporttal gyógyítani, idézel. Vagy sikerül is gyógyítani, idézel.
Igen. Nagyon érdekes, hogy amúgy a 70-es években már Glasser beszélt erről az edzés függőségről, és ő akkor még ezt úgy említette, hogy ez egy pozitív függőség, és azért említem ezt most itt, mert gyakran ez egy tényleg nehéz kérdés, illetve nehéz azt megállapítani, hogy ha például, vegyük azt itt, ahogy a példát is említetted, egy alkoholfüggőség után esetleg valaki a sportba menekülve, tehát ugye megint stresszt megélve, és ezt feldolgozva ebbe menekül, akkor alapvetően, hogyha ez megint nem ölt kóros mértéket, hát akkor mennyivel jobb, hiszen a kémiai, tehát az alkoholfogyasztása sokkal károsabb az ő életére. Ugye, mint mondtam, lehet egy ilyen hajlam is valakinek esetleg, hogy függőségekre van hajlama.
Ezt örökli az ember?
Örökletes is, meg lehet ilyen transgenerációs vonal is, de igazából ehhez, aki a pszichológiában ezzel foglalkozik, ő tudna erre jobban válaszolni, mert aki esetlegesen biológus. Igen, tehát a hajlamot tudjuk örökölni, ez nem azt jelenti, hogy mi is olyanok leszünk, ugye? De betegségekre való hajlamokat, azt mindig tudunk örökölni igazából. Tudjuk mondani, hogy bármit. Tehát a pajzsmirigy gyulladástól kezdve a bármit. De ez csak hajlam, nem feltétlenül fog kijönni az életünkbe.
Sok testedzés vagy edzésfüggés problémával jelentkeznek, tehát hogy mennyire jelentős problémáról beszélünk?
Nem nagy a jelentősége, vagyis hát ez kicsit csúnyán hangzott, az nagy elnézést, igen, igazából a prevalencia, tehát nem érint sok embert, most körülbelül ilyen a 20-30 év alatt, amióta ez kutatva van, meg egyáltalán foglalkoznak vele a tudományban, meg a kutatók, azóta maga esettanulmányi szinten mondjuk van ilyen 30-40 esettanulmány, tehát azok csak az esettanulmányok, tehát a világban egy nagyon-nagyon kis minimális százalékot érint, legalábbis arról, amit milyen klinikai szinten igazából ilyen testedzés függőségnek tekintünk, tehát a pszichológiában. De az, hogy kinek ez ugye milyen mértékű, az, vagy hogy valakinél van esetleg hajlam, mint ezt itt korábban említettem, ez hogyha olyan helyzetben van az illető, itt most a spártai futás jött ugye szóba, azzal érdemes foglalkozni, és nem megijesztve az illetőt, nem az ördögöt a falra festeni. Tehát ez legtöbb esetben, az esetek 99%-ában inkább egy megküzdési stratégia, amit szívesen alkalmaz az illető, és az adott élethelyzetben azért mondom, hogy jótékony hatású, mert neki azt a stresszt, amit itt említettél, válásban, ezt így is, úgy is fel kell dolgozni. És akkor ő hoz egy döntés, hogy ő ezt hogy fogja feldolgozni, és adott dolgokból lehet ilyenkor úgy mondani, hogy választani, tehát ki kell ebből gyógyulni, ezt fel kell dolgozni, ez sosem 5 perc. És az, hogy a sport felé fordul, az egy jó megoldás arra, hogy ne más dolgokba ragadjon bele. Tehát ezt nem szabad ilyen szempontból elítélni, inkább ha azt látjuk, mint mondtam, napi 6-8 óra azért az nagyon sok idő, ez belátható ilyen szempontból, hogyha ilyen mérték van, akkor érdemes vele beszélgetni, tehát nem kell rögtön pszichológushoz küldeni, rögtön mondom azt, hogy Jézusom, veled mi van, csak beszélgetni vele erről, hogy ő hogy érzi magát, miért érzi, hogy fontos a sport, és hogyha ott megjelenik egy obszesszív jelleg, mert itt a motiváció mindig a lényeges, hogy ő mennyire függettől, mennyire érzi azt a kínzó fájdalmat idézőjelvet, ez egy belső fájdalom, hogy fú, most ha nem tudtam elmenni futni, akkor az mekkora stresszt okoz számára, mert ugye ez utána ördögi kör, hogy már az stresszt okoz, hogy nem tudtam elmenni. Ott ez a kérdéses, de akkor sem kell azt mondani az illetőre, illetve hát, hogy mi pszichológusok semmiképpen sem mondhatjuk azt, és diagnosztizálhatjuk edzésfüggőként, csak maximum a hajlamnak ugye van egy mértéke, vagy inkább nem is a hajlam, bocsánat, kockázatnak.
Akkor jön a vidámabb téma. Sok szomorú sportoló és futó mellett, szóval azt mondtam a hallgatóknak, illetve a műsorvezető kollégámnak, hogy a cheerleadership az korán sem az, amit az amerikai filmekben látunk, hanem micsoda. Fú. Ugye a pompom lányok a cheerleaderek, akik a mérkőzés szünetében, kosárlabda vagy amerikai foci szünetében ott a pályán ugrabugrálnak, kezükön van valami pompon, és akkor formásan mozognak, gondolom azért, hogy eltereljék valahogy a rendelkezésre álló szünetet.
Éles váltás így az edzésfüggőség után, de nagyon szeretem, tehát az életem másik területe az igen a cheerleading. Ezt, hogyha az én szemüvegemen keresztül nézzük, akkor kicsit más látunk, mint ahogy most te felfestetted. Tudom, hogy a köztudatban sokszor ez van. Ez kettősség megint, hogy részben ez jó, meg nem jó nekünk. Részben jó, mert az amerikai filmek, meg stb. Ezeket a pompom lányokra asszociálnak, tehát hogy van egyáltalán valami hasonlóról szó. Viszont mi, akik sportolók és sportszemszögéből vizsgáljuk, mi ugye sportolókat látunk, és ez egy sportág. Ha ebből a szemszögből közelítjük meg, akkor ugye szabályrendszere van, meg komoly sportteljesítmény van mögötte, méghozzá annyira komoly sportteljesítmény, hogy 2016 óta ugye a olimpiai státuszunk is van, ami csak annyit jelent, még nem voltunk az olimpián, de hogyha a képzeletbeli kosárba bekerültünk, amiből ugye a sportokat beteszik az olimpiára, vegyük például a karatét, az is benne volt, aztán most igen, nincs benne, tehát, hogy én nem azt mondom, hogy milyen nagy örökös olimpiai sportág leszünk, de hogy benne vagyunk ebben a kalapban, szóval kvázi bármikor lehetünk az olimpián. Tehát elismerik a sportteljesítményünket, és ez azért történik, mert nem a pompom lányokra kell most gondolni, egyrészt ez leginkább koedukált sportág, nők és férfiak együtt végzik, persze van csak női csapat is, és az ő teljesítményük is fantasztikus, de a sportág részét, a sportteljesítmény részét, azt az akrobatika tornához közeli sportról beszélünk, az fogja megadni, tehát hogyha el szeretnénk magunk elé, festünk egy képet, és most kiradírozzuk a pompom lányos képet, akkor újat fogunk felfesteni, akkor látunk, mindegy, hogy nők vagy férfiak, akik nagyon erős, komoly, atletikus fizikummal rendelkező, mondom, vagy nők, vagy férfiak, és földobnak a magasba, egy nálunk úgy hívják flyert, és ő mondjuk a levegőben szaltózik, pörög, forog, és visszaérkezik a kezükbe. Tehát akrobatikát végzünk, ennek van talajakrobatika része, az közel van a tornához, de építünk piramisokat, 2,5 emeletes, ugye maximum, akkor oda is fölmehet szaltóval, lejön egy csavarcupléval, és tudom, egy kis torna dolgokkal dobálózok, csak hogy könnyebb legyen elképzelni, tényleg, hogy egymás nyakában állnak, és tényleg az, hogy pörög, forog, csavarodik a levegőben.
De hogy kerültél ez a sporthoz? Én azt gondoltam, hogy hát nyilván kint voltál Amerikában egy egyetemen tanulni, és akkor azt mondták az egyetemen, hogy akkor álljál be te is drukkolni. Ezzel szemben
én igazából semmi mást nem tettem, mint csak amikor egyetemista voltam, szokott lenni, és most nem szeretnék nagy reklámot csinálni semmilyen ügynökségnek, de akkor még egy ilyen amerikai kiutazási programmal volt lehetőségem kiutazni. Aha. Camp America, és ugye ez egy nyári tábor, ilyen szerintem sokan élnek abban az időben, ez amúgy 2008-ban volt, Jézusom, mi belegondolva, hogy hát nem mostanában. És kiutaztunk, és igazából meccseken, meg abszolút ilyen civil szituációkban találkoztam a cheerleadinggel, viszont nagyon megtetszett. És itthon, akkor még abban az időben nem volt olyan népszerű. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem volt, mert volt két kollégám, akik a TFN tanítottak már akkor is, vagy tanultak, bocsánat, de azt lehet, hogy tanítottak is, most ebben nem vagyok biztos. Lényeg, hogy ők foglalkoztak ezzel, és volt már egy ilyen csapatkezdemény, és ők tényleg komolyan foglalkoztak, mert ők tornaoktatással is foglalkoztak, és úgy hívták őket, hogy Top Flyers, és ezúttal is akkor nekik is egy kis reklámot csinálva, és utána, amikor hazajöttem, velük kezdtünk el kooperálni első körben, illetve csináltam saját csapatot, mert hogy annyira tetszett a dolog, és nyilván ezeket az amerikai tapasztalatokat, tudást felhasználva, persze csak kicsibe kezdtük el, és ez oda nőtte ki magát, hogy most 2024-ben ugye már van szövetségünk, Magyar Szövetség, több mint 22 egyesület a tagja, több, azt hiszem, ilyen 1500 körül vagyunk, csak most a pontos létszám most lesz majd megszámolva, sportolói létszámba, egész napos versenyeink vannak, komoly eredmények, világbajnokság, hetedik hely, Európa-bajnokság, ott volt, hogy nyertünk is már, de a dobogó minden fokán álltunk, többféle kategóriákban, ezeket most nem sorolom föl, mert ugye ilyen szakmai dolog, úgyhogy alapvetően van a magyar magyarokban potenciál ebben a sportágban.
Említetted azt, hogy gula csoportot is alkottak, akkor ez különbözik mondjuk egy akrobata képzőintézet tevékenységétől? Egyáltalán hogy lehet oda kerülni? Nyilván rendes fizikum kell hozzá, tehát szóval értem a demokratikusságát a cheerleadingnek, de ha én egy kicsit alacsony és pocakos vagyok, mint amilyen vagyok, akkor lehet, hogy nem néznék ki jól egy gula csoport tetején. Bár hát azt mondanák, hogy...
Hát amúgy sosem lehet tudni. Én mindenkit bátorítok, mert a cheerleadingben az a zseniális szerintem, és én ezért szerettem bele, teljesen őszintén mondom, mert eltérően a kicsit klasszikusabb például tornától, vagy akrobatikus tornától, amit minden tisztelettel mondom, a gyönyörű sportág, imádom, ezt szeretném ötte leszögezni, ott azért elég szigorú szabályok vannak, nem mintha a cheerleadingben nem lennének szabályok. Csak például egy fellépés kapcsán ott például nem szabad mosolyogni.
Micsoda?
A tornában.
Ja, a tornában.
Így hát, van. Tehát, hogy ugye ott az a szigorú így van, nagyon pontosan kell ugye beérkezni, stb. A cheerleading az egy kicsit szabadabb dolog, mert másról szól, nem azért, mert nem érdekelnek a szabályok, mert nálunk is nyilván, ha egy gyönyörű szaltót ugrik valaki, és az olyan, mondom, hogy tornászos gyönyörű, az a legszebb, és arra kapjuk a legtöbb pontot, ez nem kérdés, de nálunk egy kicsit szabadabb, mert nálunk a hangsúly összességében a csapaton van, ez egy 20-24 főből álló csapat, tehát 24 fő a maximum, és itt az, hogy ők együttműködnek, és ugye te a gulát említett az akrobatikus tornában,
az látható, így magas.
Van, építenek gulákat, nálunk piramisoknak hívják, de hasonló dologról van szó, és így van jó magas. Nálunk tehát ezzel ellentétben, mint a tornában mondtam ezt a szigorságot, nálunk ugye például mosolyogni kell, sőt előadni kell a produkciót, és ebben van egyfajta közösségi élmény, van egyfajta lazaság, van egyfajta összetartozás, hogy 20-an együtt építünk valamit. Aki esetleg nem élt át még ilyet, az lehet, hogy el sem tudja képzelni, hogy amikor ténylegesen 20-an kapcsolódunk össze egy ilyen piramisnál, az milyen élmény, és ez adja a különlegességét, megint rád visszautalva, hogy bárki űzheti. Én nem mondom, hogy te világbajnok leszel feltétlen, de mert hogy tehát vannak azért szintek ebbe, de én tartottam már felnőtteknek is órát, illetve iskolában nagyon sokszor tartunk gyerekeknek. Tehát a cheerleadingnek megvan az a szintje, ami bárki számára elérhető, amit mindenki szeret, tehát ha te cheerleader szeretnél lenni, és úgy mondom, hogy menő dolgokat csinálni, mert hogy ennek azért van egy ilyen faktora hát, is, azt én abszolút azt tudom neked mondani, hogy gyere le egy edzésre, próbáljuk ki, és biztos vagyok benne, hogy megtalálnád a helyet, tehát én nagyon sok olyan lányt, vagy akár fiút, később férfit láttam, hogy edzés hatására a közösségben együtt mindenki a saját szintjének megfelelően nagyon jól érezte magát, és hozzátett az életéhez, mert pozitív élményeket adott, még olyan gyerekeknek is, mert egyszer egy ilyen iskolában is tanítottam, ahol hátrányos helyzetű gyerekek voltak, nem ment jól a suli, és megtalálta ebben a kis helyét, úgyhogy mindenkit csak bíztatok.
A magyarországi szövetségek, itt most a nagy sportszövetségekre gondolok, Honvéd, Vasas, Ferencváros és a többi, azok alkalmazzák a cheerleadinget? Tehát mondjuk tegnap a Ferencváros Tottenham mérkőzés szünetében lehetett volna cheerleading csapatot, vagy cheerleader csapatot látni, amint egy kicsit próbálják a szünetben elterelni a
megint két hangulatot. Felé fogom most osztani a válaszomat, mert egyfelől a cheerleading, ez is nagyon zseniális szerintem, hát ugye nyilván én elfogult vagyok, de most meg is indoklom, hogy ki tud egészíteni sportákat, amit most említettél, hogy ugye ott van egy adott meccs, igen, egy Honvéd meccs mondjuk, vagy egy Fradi meccs, teljesen mindegy, és ott az fél időben csinálunk egy sót, ami látványos, meg dobálás. Aha, meg, tehát, hogy mennek a dobások, az emelések, tapsolnak az emberek, tehát kvázi szórakoztatjuk őket, és nem úgy, mint mondjuk egy Miami Dolphins meccsen, ahol a lányoknak, tehát azért megint egy más megközelítés, ugye dekoratívak, táncolnak, másról szó, az is show, csak másról szól.
De ők is sportnak tekintik, vagy egyszerűen csak ők revütáncosok?
Ő inkább, tehát hogy nyilván sportosnak kell lenniük, mert ugye a külalak, mert a... Tehát nekik más a... Jaj, ez olyan csúnya fog hangzani, de más a funkciójuk, tehát hogy másképp is kell rá tekinteni, hiszen szívesen nézzük őket is, mert gyönyörűek a hölgyek, szépen táncolnak, de igen, inkább ez a show, az ő küllemük, de abban is van teljesítmény, tehát én azt azért szeretném leszögezni, csak más jellegű nálunk. A sport teljesítményen van a hangsúly, és attól ámoldozik a közönség, hogy milyen magas az a dobás, meg mit forog benne az illető. Másról szól, más a funkciója, egyik se rossz dolog, csak más. Ez az egyik részünk, és akkor a másik részünk az, hogy mi versenyzők vagyunk, és ugye képviseljük hazánkat akár, vagy az egyesületünket, vagy olyan csapat a városunkat, vagy az egyetemünket, megint közösséget teremtve, vagy akár a foci csapatunkat, hogyha mondjuk a Fradinak lenne egy cheerleader csapata, de a Budapest Wolvesnak amerikai futballcsapatnak például van, és akkor képviseljük őket adott szituációban, mondjuk egy versenyen. Úgyhogy ott az másról szól, mert tényleg kizárólag a sport van a középpontban, úgyhogy igazából ezt a kettőt kell megkülönböztetni, és még egy nagyon pillanatra visszautalnék, mert ez szokott, tehát érdekes szokott lenni, hogy amikor a Chicagóban voltam 2018-ban egy képzésen, akkor találkoztam Jeff Webb-el, róla azt kell tudni, hogy az ICU-nak, ami az International Cheer Union, tehát a világszövetségünknek az elnöke, és annyit mondott nekem, hogy hát Rita, annyira zseniális ez a cheerleading, mert hogy nem kell hozzá semmi, csak mi magunk. És ezért mindig a focihoz szokták hasonlítani, vagy hát ő nekem a focihoz hasonlított, amit zseniálisan profi megközelítésnek egyben érdekesnek tartok, hogy a cheerleading olyan, mint a foci. És akkor ezen mindenki kiakad. Hát persze, tehát az egyikben labda van itt meg, tehát miről beszélsz, teljes kiakadás. Legtöbb esetben, és mondom, azt mondja, de Rita, hát gondolj bele, miért olyan népszerű a foci? Mert nem kell semmi más hozzá, csak labda. Nézd meg a cheerleadinget. Még labda sem kell hozzá.
Ez jó hasonlat, de hogy koreográfus kell hozzá, vagy egy csapat mondjuk száma, az hogy alakul ki? Hogy néz ki egy edzés, vagy hogy néz ki egy ez most előadásnak hívjuk, vagy bemutatónak, amikor ez történik?
Érdekes, mert amúgy az angolba ugye performance-nak hívják, ami igazából inkább ilyen előadást jelent, de ugye itt a magyarba mi legtöbbször nem koreográfiának szoktuk hívni, mert ilyen kis tornaorientáltak vagyunk, és inkább gyakorlatnak szoktuk hívni. De ettől függetlenül mi, akik egy kicsit magasabb szinten űzzük ezt a sportot, nem mindenki nálunk, csak a teteje, tehát a top versenyzők, ott igen alkalmazunk sokszor koreográfust, meg külföldi edzőket is szoktunk hívni, mert ott van erre szükség. Ha azt mondanám, hogy egy iskolában csinálunk egy csapatot, meg sokáig csináltam is, akkor, vagy ha most azt mondanám valaki nekem, hogy szeretne az iskolájának egy ilyen csapatot, akkor én arra bíztatnám, mondjuk egy testnevő tanár kollégát, hogy just for fun, ugye, csak tényleg hobbiból, alapszinten, ami nem veszélyes, ezt hangsúlyoz, nem mert olyan szintű elemeket csinálnak, rakjon össze egy mondjuk inkább gyakorlatsolt, vagy mini koreográfiát, nem szükséges annyira nagyon komolyakat csinálni, hanem inkább élvezzék a gyerekek, szeressék azt, hogy együtt dolgozhatnak, teremtsék meg ezt a milliót, akár testnevelés óra kereteinből, akár testnevelés óra keretein kívül, heti kétszer egy órában most mondtam valamit, és utána ezzel lépjenek föl a farsangon, lépjenek föl, ha az iskának van kis foci csapata, annak a szünetében, tehát, hogy teremtsék meg ennek a kereteit, és így mindenkinek van rá lehetősége, és imádni szokták, ha csak ilyen kis plusz, és még versenyre se kell menni, meg semmi ilyesmi.
Miben különbözik ez egy tánccsoporttól?
Tánccsoporttól? Hát főleg abban...
Tudod, a iskolai ki mit tud, és persze, akkor jön az ötödikes lányok csapata, vagy a nyolcadikos lányok csapata,
igen.
És akkor előadnak valamit.
Igen. Elsősorban azt mondanám, hogy a mozgás anyagában, ugye megvan attól függetlenül, hogy itt most mennyi mindent meséltem, a cheerleadingnek megvan a kifejezett mozgásanyaga, illetve a sport azon részében, hogy a legtöbb táncos produkcióban, és ez nyilván nem mindegyikre vonatkozik, megint tanártól függ, vagy oktatótól, aki oktatja ezt ott a mondjuk iskolában, hogyha ennél a példánál maradunk, hogy együtt táncolnak, tehát betanulnak egy koreográfiát, de sokkal kevesebb a kontaktus, mert mondjuk csak együtt mozognak, vagy ugyanazt a mozdulatot hajtják végre különböző térformákban. A cheerleadingben pont azért, mert ugye emelések, hát a dobások az meg kicsit magasabb szint, emelések, akár piramisok vannak, folyamatos kapcsolatba kerülök a többiekkel, és létrehozunk valamit, ugye, mondom, vagy ilyen kisebb csoportokban, vagy nagyobb csoportokban, tehát megjelenik az önálló tevékenység, illetve megjelenik ez a csoportos kohézió, hiszen felelősséget kell vállalnom a többiekért. Mondjuk vegyünk csak, tényleg direkt nem akarok ilyen nagy dolgokat mondani, egy combraállást, azt, hogy mindenki el tudja képzelni, egy combraállást, amit úgy képzeljük el, hogy igen, van két tartó emberünk, bázis nálunk, úgy szokták hívni, és a combjára rááll ugye egy flyer, egy felső, egy harmadik ember, és még van egy hátsó, úgy hívják nálunk, hogy backspot, egy hátsó biztosító, épp ezért cheerleadingben nagyon törekszünk a biztonságra, fogja itt a derekát, tehát biztosítja, hogy oda fönt, tudom, hogy csak egy kis combraállás, de ne legyen semmi baj, de most ugye gyerekekről is beszélünk. Ha ezt így megpróbáljuk magunk elé elképzelni, akkor itt már is létrejön a kohéziót abban négy emberben, illetve náluk az, hogy fú, akkor én most gyerekekről beszélünk, megtartottam, erős vagyok, fú, én föl tudtam állni, fú, én vigyáztam rá, hát én tettem föl. Tehát megjelenik az a fajta élmény, hogy mi ezt együtt tudtuk létrehozni.
Utolsó rövid kérdés, mert lejárt az időm.
Jó.
Zenére történik mindez?
Igen.
Igen, zenére. Jó. A mai reggeli személy dr. Kovácsik Rita egyetemi adjunktus, az ELTE PPK Egészségfejlesztés és Sportudományi Intézetének oktatója, cheerleading edző, az Európai Cheer Szövetség Sportolói Bizottság tagja volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hol látható, ez a legrövidebb kérdés, hamarosan valami cheerleading?
Ha valaki szeretne egy nagyon jó kis versenyre esetleg eljönni, akkor Győrben lesz egy Winter Cheer Cup nevezetű bajnokság, külföldiek is lesznek, egész napos verseny, ez december 7-8 az Olimpiai Sportparkban, és ott a cheerleadingnek az összes szintjét a legkisebbektől legnagyobbakig meg lehet majd tekinteni.
Nagyon szépen köszönöm. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Kárszűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, de addig is ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.